Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. Az évszázadok során Erdélyben kastélyok épültek és kastélyok tűntek el. Pusztítottak a háborúk, de semmi sem végzett nagyobb rombolást, mint a 20. század. Az 1921-es földreform után már több kastély került lebontásra, és ez a folyamat a kommunizmus idején is folytatódott. A rendszerváltás után sokszor az érdektelenség döntötte és dönti romba erdélyi kastélyainkat. Habár sok kastély eltűnt és lebontásra került, de legalább meséik velünk élnek. Témánk: Erdély eltűnt kastélyai. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tisztelt szerkesztő úr! De hogy bizonyára emlékeznek, már szenteltünk egy műsort az eltűnt kastélyoknak, az erdélyi eltűnt kastélyoknak. Szomorúan kellett megállapítanunk azt, hogy olyan nagy számban tűntek el kastélyok az elmúlt 100 évben, hogy talán egy egész sorozatot lehetne készíteni ezekről az épületekről. Tehát mivel olyan sok kastély tűnt el az elmúlt évtizedekben, egy újabb műsort szentelünk ezeknek az eltűnt épületeknek, ezeknek az eltűnt kastélyoknak, és ezek közül mutatunk be önöknek néhányat. Tehát ezúttal a Bethlenek néhány eltűnt kastélyát fogjuk bemutatni, majd a Vasok és a Hallerek mára már nem látható kastélyairól fogunk beszélni.
Történész úr, az elmúlt műsorban tehát olyan eltűnt kastélyokat mutattunk be, mint például a Megyesfalvi, a Maroskeresztúri és a Sárpataki. Röviden, mint egy emlékeztetőül, mutassuk be ezen kastélyok történetét és eltűnésüknek az okait.
Az elmúlt műsorban, tehát több olyan kastélyt bemutattunk, amely mára már nem létezik. Beszéltünk például a Várhegyi kastélyról, amely valahol a 18. század elején épült, építését 1725-re teszik. Építése keresztes József Márton Küküllő vármegye főispánjához kapcsolódik. Itt a családnak egy nagyon érdekes, izgalmas története van, ugyanis a család előbbi neve Sárpataki Nagy volt, és hát Sárpataki Nagy Miklósnak fia Márton királyi ítélőmester volt az 1660-as, 1670-es években, később tanácsos volt, fejedelmi tanácsos, és elhagyta a nevéből a nagy részt, és így maradt csak Sárpataki. És az ő fia Márton, aki Apor István udvarában járt nagyon-nagyon sokat, és 1790-ben Bécsben járt, mint küldött, grófi rangot szerzett, és megváltoztatta a családnak a nevét, tehát így lett a Sárpatakiból keresztes. Az ő általa épült Várhegyi kastély a 19. század elejére vált romossá, ezért ezt lebontották. Később a településen a 19. század végén a telekiek építkeztek, ugye a teleki kastélyról szoktunk beszélni, ha már itt egy pontosítást kell tegyünk, ugye, hogy nem a telekiek építették, hanem a Bornemisszák, tehát Bornemissza András a megrendelő, akinek a felesége tény és való egy teleki volt, teleki Polixéniáról van szó, és az elmúlt évek kutatásainak köszönhetően kiderült, hogy ennek a kastélynak a terveit a híres kolozsvári építés Pánkei Lajos készítette. 1930-as évekkel kezdődően iskola működött a kastélyban, 1944-ben találat érte a Marosvásárhely környéki harcokba, és 1952-ben úgy döntött az önkormányzat, hogy lebontatja ezt az épületet. Sárpatakon két teleki kastély állt, a ma is látható kastély a 19. század végén épült, viszont volt egy régebbi kastély, tehát a mára eltűnt teleki kastély valahol az 1790-es években épült teleki Domokos megrendelésére. Különben Sárpatak az eredeti teleki Mihályféle adományhoz tartozott, tehát 1674-es adományhoz, és 1756-ban birtokelosztás történt, teleki Sándor Lajos nevű fia tulajdonába került a sárpataki birtok, és az ő egyik gyereke volt a már említett Domokos, aki Tordavár megye főispánja volt, a marosvásárhelyi teleki palota építője, tehát a vár alatti teleki palota építője, a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondoka, maga után hagyott egy nagyon érdekes önéletírást, amelynek az volt a címe, hogy az emberi sorsnak változandósága. Az utolsó teleki tulajdonos a sárpatakiákból, a már említett teleki Polixénia, Bornemisz Andrásné volt, az ő 1933-as halála után a kastély még egy rövid ideig a család kezén maradt, majd pedig Mircea Vajdavojevod tulajdonába került. Ő a korábbi miniszterelnök Alexandru Vajdavojevod fia volt. Hát ő 1945-ben eladta az épületet, az új tulajdonos pedig úgy döntött, hogy lebontatja. Megyesfalváról beszéltünk még. Megyesfalva, amely eredetileg egy Kornis birtok volt, és házasság révén került a Lázár család tulajdonába, és Kornis Zsuzsanna, Kornis Zsigmond gubernátor leánya feleségül ment gróf Lázár Lászlóhoz, erre 1730-ban került sor. Amit a megyesfalvi kastélyról tudunk, az viszonylag kevés. Egyesek úgy gondolják, úgy tartják, hogy a 19. század közepén kapta azt az alakját, amelyet mi képeslapokról ismerünk, tehát gróf Lázár Mór idején, aki egy új emeletet épített az eredeti földszintes épületre, és hát akkor kerülhetett fel a kastély homlokzatára, család mottojának is tekinthető felirat, Isten a fő gondviselő, különben Lázár Mór nagyon érdekes személyisége volt a 19. század Marosvásárhelyének. Elég csak annyit említeni, hogy a Marosvásárhelyi állandó színház megalapítására létrehozott választmánynak a tagja volt, és egy telket is ajánlott a színház megépítésére. Az ő fia volt Lázár Jenő, az utolsó férfi tulajdonosa, hogy így fogalmazunk, a megyesfalvi birtoknak. Lázár Jenő, aki berendezett egy műfaragásra használható műhelyet, szövészeti iskolát hozott létre. Ő alkalmazta Köllő Miklóst, a későbbi szobrászt, mint műasztalos, és hát folytathatnánk. Ezután leányának, Lázár Nórának, Biszingen Ottoné Lázár Nórának a birtoka lett Megyesfalva. Kastély sorsa 1921-22-ben teljesedett le, ekkor két évben egymás után a kastély két fő épülete tűz martaléka lett, és érdekes megemlíteni, hogy a kovácsoltvat skerítése az még létezik, ez az ortodox fa templom előtt megtekinthető, és hát még létezik a kastély melléképületében az úgynevezett vadászház, de létezik még a víztorony, az istállók egy része, vagy éppen a tó maradványa is. Maros Keresztúrt említette szerkesztő úr, ugye ez Knöpfler Vilmos orvosnak a kastélya volt. Knöpfler, ugye orvos, országgyűlési képviselő, Marosvásári Kórház alapítója volt, tehát az ő nevéhez kötik ennek a kastélynak az építését a 19. század második felében. Gyerekei közül Mária Ugron Gábor felesége lett, fia Elek pedig Mária fi Máriát vette feleségül. Úgy tűnik, hogy fia családjába öröklődött tovább a kastély, viszont 1930-as évek elején ez is, ugyanúgy, mint a megyesfalvi kastély, a tűz martaléka lett, úgyhogy Maroskeresztúron most már nagyon kevés emlékeztet arra, hogy valamikor itt egy kastély létezett.
Történész úr, a Betleneknek is számtalan kastélya volt, így például Nagyteremi, Mezősámsond és Kisbunis.
Nagyteremi 1662-ben került a Betlen család birtokában, Betlen János a megszerzője ennek a birtokban, és hát 1673-ban kelt végrendeletében fiának Sámuelnek juttatta Teremit. Úgy tűnik, hogy itt már létezett egy valamilyen udvarház. Ennek a birtoknak lett a tulajdonosa az ő fia, tehát Sámuelnek a fia Farkas, aki altábornagy lett, támogatta a Marosvásárhelyi és Székelyudvarhelyi református kollégiumokat, és mivel nem voltak leszármazottai, a birtok testvére leszármazottain keresztül öröklődött tovább. Ugye itt Betlen Józsefet, Betlen Kamillót és végül is Márkot kell megemlíteni. Márk a 19. század második felében Nagyteremi mellett a Kükülővári és a Radnóti birtokok ura is volt. Miután tönkrement, Gmundenben élt egészen 1917-ben bekövetkezett haláláig. Na de hát azelőtt ezek a birtokok már kikerültek a Betlen család tulajdonából. Radnót a római katolikus státus tulajdonába került, Kükülővár a Haller családhoz került. Nagyteremi esetében itt a báró Solymosi család jelent meg a képben, ők Magyarországról telepedtek át. Solymosi László leányának, Ilonának a házasságával pedig a Vai család tulajdonába került. A kastély különben a 20. század folyamán tűnt el. Pontosabban tudjuk azt is, hogy itt a 30-as évekről beszélünk. A 30-as évekből léteznek már olyan újságcikkek, amelyben a kastély különböző berendezési tárgyait, ablakait, ajtóit árulják. Tehát már a kastélyból mindössze egy pár romos épület, hát pontosabban azért egy romos rész emlékeztet. Nagyteremi kapcsán főleg Orbán Balázsnak a szavait szokták idézni, és hát Orbán Balázs azt írta a Székelyföld leírásában, hogy a hegy alján pedig csinos díszkertől övezett új modorú kastélya pompálkodik gróf Betlen Kamillónak, mely nem annyira építészete, mint gyönyörű fekvése által nyer érdekességet, és nagyban befoly arra, hogy Teremi a Nyárád vidékének egyik fénypontjává váljon. Sajnos attól még ebből nem derül ki ugye pontosan az, hogy a kastély mikor is épülhetett. talán a 18. század folyamán valahol egyes művészet történészek párhuzamot vonnak a nagyteremi kastély és a mezősámsondi kastély között. Most a falu feletti dombon két kripta található, két síremlék található, az egyik Bethlen Farkas, a másik pedig Bethlen Lipót és feleségének a síremléke. Tehát Bethlen Farkas tábornokról van szó, akit az előbb már említettünk, és hát ő 1763-ban halt meg. Ugye Bethlen Sámmal és Nagy Borbál a legkisebbik fia volt, 1705-ben született. Egyes genealógusok úgy emlegették, hogy ceremóniás, hosszas beszédű nem volt. Nagyon-nagyon ifjú korában katonai pályára lépett. A gyulai gyalogezredben volt, a vetési gyalogezredbe került. Később 1737-38-as osztrák-török hadjáratban vett részt. 1741-ben egy új gyalogezrednek, a róla elnevezett Bethlen ezrednek lett az ezredparancsnoka, utóbb pedig annak tulajdonosa. Részt vett az osztrák örökösödési háborúban, 1745-ben vezérőrnagy lett, 1762-ben altábornagy. Egy nagyon becses, nagyon fontos könyv és térkép gyűjteménnyel rendelkezett. Családot nem alapított, és minden vagyonát iskolai, kollégium és egyházi célokra hagyományozta. Az elején említettük, hogy ugye a marosvásárhelyi, mint a székelyudvarhelyi református kollégium részesült az adományaiból. Rettegi György emlékirataiban úgy emlegette, hogy ehhez hasonló Bethlent a nap nem látott, igen jóféle drága úri ember volt. És hát a másik kripta sem maradjon ki, ahogy mondtam, Bethlen Lipót és nejének az emlékére emelték. Bethlen Lipót ő 1860-ban halt meg, tehát ezután emelhették ezt a kriptát. Kisbun esetében a történet valahol a 17. század elején kezdődik. Történészek úgy tartják, hogy a Bethlenek 1617-ben egy erődített kastélyt építettek itt fel Diószegi István kőműves mesterrel, és a kastély átalakítása az Bethlen János nevéhez kapcsolódott, ugyanarról a Bethlen Jánosról beszélünk, mint az előbb nagyteremi esetében, és Bethlen Jánosnak ez volt a kedvenc tartózkodási helye. Újjáépítését úgy tűnik, hogy 1640-41-ben hajtották végre, és ott a tervezésben kor egyik kedvelt várépítő szakemberének, Haller Gábornak is szerepe lehetett. Tudjuk például azt, hogy az építési költségekre nem különben egy bizonyos tó csinálására, ahogy fogalmazták 1540-ben, 1500 aranyat vett kölcsön Bethlen János apósától a felesége részére biztosított hozomány terhére. Itt született, és itt töltötte gyermekkorát a későbbi kancellár, Bethlen Miklós. A Buni kastély a 19. századig a Bethlen család tulajdonában maradt, még akkor is, hogyha egyfajta mellékbirtoknak számított. A 19. század végén báró Szentkereszti Zsigmond és felesége gróf Haller Anna vásárolták meg a birtokot, és hát ők ide is költöztek, tehát itt is töltötték az évnek egy részét, és a 20. század elejéig a Szentkeresztiek tulajdonában maradt. Ezután a magyar, később pedig a román állam volt a tulajdonos, és mintagazdaságként működött. El kell mondani, hogy Kisbun pusztulása a rendszerváltás után kezdődött, ugyanis gazdátlanná lett, és mondhatjuk azt, hogy a sorsa hát igazából az elmúlt 10 évben fejeződött be, ugye mondhatjuk azt, hogy a kisbuni kastély helyén ma egy kőhalom áll. És Mezősámsond volt még. Mezősámsond esetében is elég kevés információval rendelkezünk. A Mezősámsond első ismert birtokosának Erdély Mihályt tartják, ő 1534-ben jelenik meg a dokumentumban, később pedig a falu legnagyobb birtokosai a Rédeiek lettek. És a Rédei kastélynak az építését 1777-1779-re teszik. Bíró József művészet történész, ugye a két világháború között írt Erdély kastélyok című művében a következőképpen emlékezett meg a Sámsondi kastélyról, a Sámsondi birtokról. Gernyeszeg építőmestere Schmidt Pál építette fel ismeretlen kéztől való terv alapján az egyik legérdekesebb alkatú korabeli kastélyt, a Rédeiek mezősámsondi birtokán, amely ma Bethlen István tulajdona. Szinte hihetetlen, hogy a hazai építésviszonyok között mindössze két év alatt, 1777-től 1779-ig építi fel Rédei Mihály ezt az igen költséges és szép kastélyt. Már struktúrájában is ötletes mű, domboldalra került, s déli homlokzata földszintes, még északi frontja emeletes, s két egymástól eltérő arculatot mutatnak. Nagy francia ablak ajtók nyílnak délfelé, míg a parkra az ívelten kidomborodó középrészből pompás, háromosztatú árkádos loggia néz. Bethlen Szent Miklós barokkori utódja ez, Zsibó elődje, s egész formavilága, ötletes, változatos ablakritmusa mélyen bele van ágyazva az erdélyi művészeti fejlődésben. Ideig az idézet. A Sámsoni birtok kapcsán létezik egy nagyon érdekes történet a helyi református templommal kapcsolatosan. Ugyanis Sámsondon létezett egy úgymond udvari kápolna, amely a rédeiek tulajdonát képezte, és amelyet használtak a helybeli lakosok. E helyet, vagy ennek a helyére épült később a ma is látható templom. Orbán Balázs Sámsondon jártakor feljegyzi a templomnak, az udvari kápolnának, illetve az új templomnak a történet, és ez a következőképpen hangzik. Tehát két templom van Mezősámsondon, kettő pedig azért van, mert a református egyházközség régebb az udvari templomban tartá isteni tiszteletét. Azonban gróf Rédei Ferenc egy alkalommal megharagudván a hívekre, istenházát azok előtt bezáratta, ezek meg erővel törtek a templomra, mikor a dühös gróf a hívekre lőtt, s néhányat meg is sebesített. Minek aztán, hogy tragikus fejleménye nem lett, hogy a bőszült nép a kastély fel nem dúlta, s a nép vallásos érzelmei tipló gőgös urat el nem tépte, az csak a lelkész békítő közbeléptének lehetett köszönni. De azért hosszas perpatvar támadt, mint a gróf utódja, a közben is feltűnt jelenleg élő gróf Rédei István úgy intézett el, hogy a reformátusok számára az udvaron kívül másik templomot épített. Az udvari templom pedig ott küzd az enyészettel, mint családi sírbolt, az enyészet hamvait őrizve. Orbán Balázs 19. század végén azt jegyzi meg, hogy ott küzd az enyészettel az udvari templom. Hát el kell mondani, hogy az udvari templom közben elenyészett, tehát ma már nem találjuk, hanem az újonnan épített református templomot. És nagyon érdekes az, hogy Orbán Balázs megjegyzi, hogy az udvari templom ugye kriptaként is szolgált, úgyhogy a kriptából sem maradt meg sok minden, egyetlen egy rédei sírkő van meg a templom beárata mellett. Az is még érdekes, hogy a birtokosokról, az akkori birtokosokról tesznek említést úgy Orbán Balázs, mint Bíró József. Orbán Balázs a 19. század végén gróf Rédei Istvánról beszél. Bíró József már az 1940-es években Betlen Istvánról beszél. A betleneknek már a 17. században volt birtoka a faluban, a 19. század második felében aztán ők lettek a település legnagyobb birtokosai, tehát tulajdonukba került igazából a rédeiek kastélya is. Az első birtokossal kapcsolatosan vannak eltérések, egyesek Betlen Jánost tartják az első birtokosnak, aki az 1848-49-es forradalomban már kitűnt, mások fiát, Istvánt tartják az első birtokosnak. Itt is segítségül hívok egy munkát, és ez nem más, mint Romsics Ignácnak a Betlen Istvánról, a miniszterelnökről készült biográfiája. Ebben a sámsondi birtokról a következőket írja. A sámsondi birtok és a mintegy tucatnyi belső személyzetnek munkát adó 8-10 szobás voltak éppen tehát a kisnemesi kúria és az arisztokrata palota közötti átmenetet képviselő kastély nem volt ősi Betlen jószág. Valamikor gróf Rédei bírta őket, tőle vette meg árverésen az egyik Betlen ős, feltehetően Betlen János. Betlen István szülei, tehát a miniszterelnök szülei, már minden esetre itt laktak, és ide tért vissza ő is, hiszen a család ekkor már csak ezt az egyetlen kastélyt birtokolta. Tehát vagy Betlen János, vagy Betlen István volt az, aki árverésen megvásárolta a birtokot és ezzel a kastélyt. Ez a Betlen István, akit itt említettünk, tehát idősebb Betlen István, aki 1839-ben született és 1881-ben hunyt el. Ugye róla Lukinics Imre a családról készült könyvében, 1927-ben megjelent könyvében a következőképpen nyilatkozik. Az erdélyrészi arisztokrácia fiatalabb nemzedékének egyik legkiválóbb tagja volt. Kiváló tehetségeinek több hírlapi cikkben adta jelét, mely cikkek alapos politikai készültségről, mély ítélő tehetségről és gazdag tanulmányról tanúskodtak, és irányadó körökben méltó feltűnést keltettek. Az erdélyrészi arisztokráciának kétségkívül legalaposabban képzett és leggazdagabb tehetségű tagja volt. Ugye viszonylag korán hunyt el, ahogy mondtam, egy műtét következtében halt meg Bécsben 1881-ben, és Sámsondon temették el. A felesége gróf Teleki Ilona volt, Teleki Domokosnak, a gernyészegi kastély urának a leánya. Három gyerek született ebből a házasságból, az egyik volt Klementina, aki gróf Mikes Ármin felesége lett, és csak így zárójelben jegyzem meg, hogy itt Marosvásárhelyen nyugszik a katolikus temetőben. Ilona, aki gróf Haller György felesége lett, tehát ez az a Betlen Ilona, aki a Szentpáli kastélynak a jelenkori, újkori parkját létrehozta. Hát most ezt úgy mondom, mintha ma Szentpálon létezne park, sajnos ebből ugye semmi nem maradt meg. És a harmadik gyerek István, aki Gernyeszegen, tehát a gernyeszegi kastélyban született 1874. október 8-án, és itt ugyancsak Rumsics Ignácot hívom segítségül felidézni a Bethlen István gyermekkorát, tehát Mezősámsondon töltött gyermekkorát. Tanulmányait 4-5 éves korában kezdte. Szülei ekkor magántanárokat hozattak Sámsondra, akik a Bethlen gyermekek mellett a szomszéd földbirtokosok hasonkorú és Sámsondra átjáró fiait is oktatták. 6 éves korában már írt és olvasott. Egyik első 1881-es levelében arról tudósított, hogy a kastély konyhakertje melletti kiskertjeikben, melyek művelése saját önálló feladatuk volt, jó időben nővéreivel együtt örömest dolgoznak. A tanítás reggeltől délig tartott, délután játék következett a kastély parkjában és a falut melletti ligetekben. A kergetőzésbe, labdázásba és fáramászásba olykor-olykor a falusi gyerekek is bekapcsolódtak. Közös csínyeket is elkövettek, amelyek közül Bethlen az uradalmi gyümölcsös megdézsmálására emlékezett vissza később. A társadalmi válaszfalak azonban már a gyerekek között is megvoltak. Bethlen tegezte falusi játszópajtásait, ők azonban magától értetődően gróforaszták őt. A fendi nevelési folyamat úgy véljük ennek ellenére igen pozitív emberformáló szereppel bírt. A mezőgazdálkodás iránti szeretete és az, hogy a parasztokkal, ha akart, ritka kivételektől eltekintve a későbbiekben is mindig szót tudott érteni, egyaránt ebben gyökeredzett. Ugye ezzel a Bethlen Istvánnal kapcsolatosan gondolom, hogy mindenkinek tiszta az, hogy a későbbi miniszterelnökről van szó, aki középiskolai tanulmányait a bécsi Theresianumban végezte, majd Budapesten jogot hallgatott, külföldi utazások után mezőségi birtokain kezdett el gazdálkodni. 1901-ben megnősült, gróf Bethlen András és Mocsonyi Lívia leányát, Bethlen Margitot vette feleségül, és hát ugyancsak 1901-ben kezdődik országgyűlési tevékenysége, tehát 1918-ig országgyűlési képviselőként tevékenykedik. 1919-ben a proletár diktatúra idején Bécsbe menekül, itt az úgynevezett ABC-nek, tehát az Anti-Bolsevista Komiténak a vezetője. Később visszatér Magyarországra, itt a menekültügyi hivatal vezetője lesz, nagyon-nagyon sokat segít a menekült főiskolai hallgatók elhelyezésébe, és végül is 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnökeként tevékenykedett. A 40-es években németellenes nézetei miatt bujkálnia kellett, majd az ország szovjet megszállása után szovjet fogságba kerül, a Szovjetunióba hurcolják, és 1946-ban hunyt el Moszkvában. Mi történt Mezősámsondon? Na most azért, mert Bethlen István Magyarországon maradt, attól még a mezősámsondi kastély az megmaradt, tehát persze az 1921-es földreform bekövetkezett, illetve optánsként birtokainak a nagy részét, Erdély birtokainak a nagy részét elveszítette, de maga a kastély az megmaradt Bethlen István tulajdonába egészen 1945-ig, tehát a II. Világháború végéig. Ezután történt meg igazából a kisajátítás, és került állami tulajdonba, és hát 1953-ban a kastélyt, illetve a környező épületeket, a kisegítő épületeket, a lovardát, az istállót lebontották.
Történész úr, a Vas család erdélyi jelenlétére sajnos ma kevés kastély emlékeztet, a mezőségi kastélyaik sorsa megrendítő.
Két településen, Cegén és Szentgotthárdon voltak a családnak kastélyai, ez volt a két birtok központ. Cegén két kastély létezett, az úgymond újabb kastély napjainkban is létezik, ha bár megcsonkítva és nagyon sok épülete már nincs, de mégis a központi épület létezik. A régebbi, a nagyobb, az már sajnos nem, ez pedig 17. annyit tudunk róla, hogy 17. századi alapok felhasználásával épülhetett Vas György megrendelésére valóla 17.-18. század fordulóján, és a művészet történészek úgy tartják, hogy hát a fényképek, a fennmaradt fényképek tanúsága szerint valóla 19. században átépíthették, sőt egyes művészet történészek azt is megjegyzik, hogy a kastélyban 17. századi faragványok voltak beépítve, megtörténik, hogy ez a régi kastélynak a maradványai voltak, vagy valahonnan máshonnan kerültek az épületbe. A kastély két kiemelkedő 19.-20. századi tulajdonosa gróf Vas Jenő és Vas György voltak. Vas Jenőt a megye egyik tekintélyes birtokosának tartották, és hát több tisztséget is viselt, érdeklődött a családtörténet iránt, több cikke jelent meg a Turul című folyóiratban. Felesége Baku Irma egy excentrikus asszony volt, rókát tartott a kastélyba, majd szeridített farkasok jelentek meg az épület körül, és hát nekik több gyerekük született, ezek közül egy fiú, tehát György, aki Budapesten a piaristák főgimnáziumában tanult, később Pozsonyban jogtudományi államvizsgát tett. 1903-ban megalapította a Dési hírlapot, és hát ennél a lapnál dolgozott, és ebből kifolyólag főleg Désen lakott. Egy bohém személy volt, több közkedvelt műdal szerzője, verseket írt, adósságokat csinált, sőt úgy tűnik, hogy párbajozásért még egyszer fogházba is került. Élete végén egy parasztházba lakott Cegén feleségével, a norvég származású Larsen Signével. Nem voltak gyerekeik, így ez az ág 1929-ben kihalt. Egyik testvérét, Erzsébetet említeném, aki 1906-ban férhez ment báró Blomberg Frigyeshez, akiknek Gardánfalván voltak birtokaik, de édesanyja, tehát Erzsébet édesanyja Baku Irma halála után átköltöztek a Cegei kastélyba, tehát a nagyobbik Cegei kastélyba, és hát ők voltak az utolsó tulajdonosai ennek a kastélynak. A kastély pusztulása valahol a 40-es években következett be, tehát megtörtént a család által való elhagyása. Vas Erzsébet 1947-ben hunyt el, félre később Szamosújváron lakott, és hát az államosítás után a kastélyt lebontották. Vasasszentgotthárd esetében sem tudunk nagyon sokat a kastélyről, talán még kevesebbet, mint a Cegeiről. Itt a kastély későbbi átalakítása, tehát ugye ahogy fényképekről ismerjük, Vas Béla idején történhetett, tehát a 19. század második felében, miután tanulmányai után hazatért és házasságot kötött, tehát a régi alapfalakra, tehát már létezett valamilyen épület, a régi alapfalakra még egy emeletet húzott, és így alakult ki a későbbi kastély. És hát Vas Béla után fia Vas Endre örökölte ezt a kastélyt, Vas Endre pedig az író Vas Albertnek az édesapja, és hát tudjuk azt, hogy 1946-ban Kolozsvári Népbíróság úgy Endrét, mint Albertet távollétükben koncepciós per során halálra ítélték, és vagyonukat elkobozták. Tudjuk azt, hogy ugyanebben a hónapban, tehát 1946 márciusában a Szentgotthárdra kiment végrehajtó bizottság azzal szembesült, hogy már a kastélyt akkor kifosztották, tehát már nem léteztek ajtó és ablak keretei. Úgyhogy a következő években a bontása is megkezdődött, úgyhogy ma Vasasszentgotthárdon a kastély létezésére semmi nem emlékeztet.
Beszéljünk a Haller kastélyok sorsáról is. A fejéregyházi kastély a család ősi kastélyainak egyike volt, de kevesen tudják, hogy a familiának volt kastélya Székelymosonban is.
Fejéregyházát Haller Péter szerezte meg a család számára 1553-ban. A művészet történészek úgy gondolják, hogy a várkastély a 17. század elejé kastélyépítészet egyik példája. Építése valahol 1630 körül végződhetett. Hallerek több fejedelmet is vendégül láttak itt a 17. század folyamán, így például első Rákóczi Györgyöt, vagy 1662-ben Kemény Jánost. Egyes történészek úgy gondolják, hogy az 1650-es, 1670-es években készülhetett a kupola festmény sorozata, amelyen körülbelül 100 Haller portréja volt látható. 1715-tel kezdődően Fehéregyháza egy önálló birtokközpont lesz, amikor Haller István fiai felosztották a birtokokat, János Darlacra, Gábor Szentpárra, László pedig Fehéregyházára került. És hát a Hallerek a 19. század végéig, hát 20. század elejéig lakták ezt az épületet. A Lászlót említettem, hát ő az a Haller László, aki Betlen Kata férje. Ugye a család történetében kiemelkedő eset a Betlen Kata és a Haller László házassága, amely a 18. századi vallási összetűzések egyik legkiemelkedőbb példája lett. A 19. század elején híres volt Haller János fehéregyházi ménese. Ő különben együttműködött a segesvári származású botanikussal Johann Christoph Baumgartennel, aki a kutatásait a fehéregyházi kastély parkjában végezte, és egy növényfajtát is elnevezett a családról, ez a Latirus Hallersteini, és az 1516-ban megjelent munkájának a második kötetét gróf Haller Jánosnak ajánlotta. És 1816-ban itt járt Kazinczy Ferenc is, aki megemlékezett a fehéregyházi kastélyról, úgyhogy hadd idézem ezt röviden, tehát Kazinczyt járt át röviden. Mindjárt. A kastélyt elrejtve tartják a kert és a lakósok házai, de utunk behajl a templom mellett, és itt majd egy ékes gabonaház tűne fel szemem előtt, majd nagy tengeri kasok, majd a zsindelyes tetejű sövénykerítés, tovább két üvegház, s végre a négyszögű klastromformájú régi kastély. Ez valaha ostrom ellen vala erősítve, s körül van kerítve árkokkal. A hely urát, gróf Haller János nem találtuk most, igen néhány napok múlva. Józsa prefektus úr felvezette bennünket, Krics úr pedig kezénél fogva hozzá 9 esztendős tanítványát, a másikat a fortepiano mellett lelénk mesterével. Le mondám döbrenteinek, kitekintvén az ablakon, s megpillantván a tót a kastély előtt, s a királyi hattyút rajta, s túl a tó tükrén 10 vagy 12 obeliszkekké nyírt vén fenyőt, s ezek közt által ellenben a kastély körlinájávai... a gloriettet, 3 sor ablakkal, s lapos fedéllel. Az udvarról grádicsokon menénk egy derékpalotához, mely velem nem várata egyebet egy elhagyott üres szobánál. Annál nagyobb vala meglepetésem, midőn megnyilván az ajtó, magamat a Hallerek panteonjában látám. Magas falai a párkányozatig fekete márványként vannak befestve, az oszlopok fejezetei aranyozva, arany a márvány ere is. A plafon az ég boltozatja, az architráv könyöklőiről Hallerék pillantottak alá tömött sokaságban. Ez páncélosan és zászlóval, amaz spanyol öltözetben. Az itt lovakpalásban, és itt két pap, hihetőleg Loyolának berettyével. Mi az? Ez páncélosan és zászlóval, amaz spanyol öltözetben, az itt lovakpalásban. Némelyike arábiai számokkal volt megegyezve. Balra indulánk, s az aktölgyek alatt kerülénk a gloriett felé gazdag virágszakok között. A gyeptáblákon még virítanak a rózsák, a mások piroslottak. A Heliandus óriási növésében mutogatta sárga Heliand virágait, a delfinium nemei messzire kékelettek. Túl ezeken, s az eleven obeliszkeken nyírbált fenyőspallér vonál magás... Túl ezeken, s az eleven obeliszkeken nyírbált fenyőspallér vonál el magos falát, s holt szökőkúthoz vitt volna el, ha tó felé nem vevénk vala inkább utunkat, hol a bujaágú gyászfűz a széket alatta egészen elfedi. Vígerőben nőtt és állott minden, amit láték, s a tisztán tartott út, a tisztán tartott gyepszakok, a szép tó hosszú deszkarostéjaival, a virágtáblák, semmi nem inkább, mint a királyi tölgyek, gyönyörrel tölték el szememet, lelkemet. Valóságos tündérlak. Idáig az idézet. Sajnos a 19. század végén megkezdődik a birtok hanyatlása. Hát igazából 1848-ban a kastélyt kirabolják, és hát Haller Ferenc és József 48-as szerepe miatt vagyonelkobzás is sújtotta őket, mindössze csak 1857-ben került vissza a család tulajdonába a birtok, ekkor kezdődött a kastély helyreállítása. Nagyon fontos azért kiemelni még azt is, hogy a két testvérnek, Ferencnek és Józsefnek köszönhető, hogy fehéregyházi birtokokon elkezdték ápolni Petőfi és a csatában elhunyt honvédek emlékét. És ahogy mondtam, a 19. század végén megkezdődik a hanyatlás, nagyon-nagyon sok földet kezdenek eladni, úgyhogy szép lassan a 20. század elejére a birtok összezsugorodik, tehát mindössze a kastély, illetve a kastély parkja marad a család tulajdonában. Haller Ferenc leánya, Haller Luisa az, aki mind a mellett, hogy neki köszönhetjük azt a területet, ahol a 48-as emlékmű megépült, és egyáltalán létrejött az emlékhely, tehát ő az, aki a 20. század elején végül is eladja a kastélyt. Ez a magyar állam tulajdonába kerül. Itt ilyen kollégiumi háztartási szakoktatást folytatnak, később román állam tulajdonába kerül, itt állami szövőiskola, árvaház működik az épületben, és hát szép lassan romosodik, a 30-as évek második felében már megkezdődik a bontása, és hát 1940-es évek második felébe sajnos ez bevégződik. És hát nagyon gyorsan még említettük a székelymosoni kastélyt, hát erről aztán tényleg majdnem semmit nem tudunk. Annyit tudunk erről, hogy Haller birtok volt, a fehéregyházi Hallerek tulajdonába volt a 18. század végén, 19. század elén, aki gróf Haller Zsigmond tulajdona, aki a királyi tábla bírája volt, és aztán a Hallerektől átkerül a Lázár család tulajdonába, gróf Lázár Dénesnek volt itt kastélya, és Orbán Balázs a következőképpen ír erről. Ott a szőlőhegyek koszorúzta szép hegy aján pompálkodik gróf Lázár Dénesnek szép kastélya, mert gróf Haller Zsigmond a múlt század közepén épített azon akkortájt szokásos francia modorban, amiben ez időben épült urlakjaink legtöbbjei készültek. A mosoni azoknak egyik szép példánya, és habban külalaki korrektséget és nagy építészeti műbecset nem találunk is, de bámulnunk kell a pazarlásig menő díszes és célszerű berendezést, a lakosztályok kényelmes beosztását, s főként azon roppant várszerű szilárdságot, mely egymás felett levő három boltozatot a pincével együtt hordozni képesítve volt. A Lázárok voltak tehát az utolsó tulajdonosai ennek a kastélynak. Valahol a 20. század elején kikerült a család tulajdonából, és hát két világháború között lebontásra került.
Történész úr, adós nekünk még a végső következtetésekkel, kérjük, hogy a megmaradt perceket is kihasználva foglalja össze az elhangzott beszélgetést.
Betlen kastélyokkal kezdtük a mai műsort, beszéltünk nagyteremi és Mezősámsont kastélyairól. Nagyteremi az 1930-as években került bontásra, Mezősámsont, amely a miniszterelnök Betlen István kastélya volt 1945 után, és hát Kisbún, ugye az elmúlt 10 évbe vált romhalmazzá. Majd a Vasok cegei nagyobb, illetve a Vasas Szentgotthárdi kastélyait mutattuk be önöknek, és végül is beszéltünk a Hallerek ősi fehéregyházi kastélyáról, amelyet meglátogatott úgy első Rákóczi György, mint Kemény János, illetve Kazinczy Ferenc is. Majd pedig említettük a székely-mosoni kastélyt is, amely a Hallerekhez és a Lázárokhoz kapcsolódott.
Még egyszer mondta, kapcsolódott.
Amely a Hallerekhez és a Lázárokhoz kapcsolódott.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, az Erdély Mesélő Kastélyok percei mára sajnos lejártak. Lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.